Alonsoban megvolt az a típusú önértékelés, önismeret, alázatosság, tudatosság, hogy tudta, hogy én most befejeztem a játékos pályafutásomat, tanultam egy csomó mindent, de nem állok készen arra, hogy átvegyek egy első osztályi klubot egy top bajnokságba, elmegyek tanulni. Visszament oda, ahonnan indult, Real Sociedadba, és szépen végig járta a ranglétrát. Persze gyorsabban járta végig, mint hogy én végig járnám, vagy az Imre, nyilván, ha egyáltalán végig járnánk. De ez már egy olyan típusú tudatosságot mutat, ami szerintem nagyon sok mindenkiben nincsen meg. És én innentől kezdtem rá odafigyelni, hogy ez a csávó nagyon profi. És nagyon tudja, hogy mit csinál, és mit akar csinálni, meg hogyan akarja, meg mikor akarja csinálni. És ha valami visszautal a játékos pályafutására, azt szerintem ez. Tehát, hogyha Xabi Alonso kapcsán nekem egy képességet kellene kiemelnem, ami mindig ott volt nála, az a türelem, a higgadtság, pontosság, a tudatosság. Ő volt az, aki tudta, mikor kell gyorsítani a játékot, mikor kell lassítani, és ez egy olyan iparban, mint amilyen a futball, ahol hát egy dolog nincsen, türelem gyakorlatilag, ez egy olyan unikális képesség, ami szerintem helyből kiemeli őt a teljes mezőnyből.
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és egy viszonylag különleges adással, különleges időpontban jelentkezünk ezúttal az Itzerrel, mégpedig azért, mert újra itt üdvözlöm Kele Janita körünkben. Szia, Jani!
Szia, köszöntöm a hallgatókat is.
És azt kell tudni erről, hogy Jani egy közel bő két év után visszatér hozzánk műsorvezetőként, állandó szereplőként, és újra ketten fogjuk csinálni az Itzert. És rövid hátteret is adok ennek a történetnek, ami mégpedig az, hogy Janinak volt egy ilyen kitekintése, vagy betekintése a politikai életbe, ami alatt szüneteltette az Itzert, vagy közösen szüneteltettük az Itzert és a megjelenéseket, de viszont kiszakadt ebből a világból, most már nem politizál, és újra visszatér a futball világába, a futball kommunikációs szakértői világába. Szia, Jani, üdvözöllek, és ezzel át is adom a szót, és akkor térjünk vissza.
Úgy, mint régen?
Úgy, mint régen, igen, hogy jó, hát én egyfajta ilyen kontrásként majd próbálok egyensúlyt tartani a adásban.
Jó, hát köszönöm szépen. Jani. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizalmat is. Nem tudom, a hallgatóknak lehet-e ilyet megelőlegezetten a bizalmat megköszönni. Én nagyon izgatottan tekintek ezelé. Nem úgy állok hozzá, hogy ez valamiféle töltött káposzta, amit felmelegítettünk újra, és akkor az ugye jó felmelegítve is, meg hidegen is, vagy legalábbis mindahogy szeretem.
De a futballban mindig van új téma, úgyhogy az mindig új, tehát nem lehet töltött káposztáról beszélni.
Így van, mindig új.
Nem áll a hűtőben.
Így van, nagyon, mondom, izgatottan készültem erre a mostani adásra, egyébként nyilván kétszer-háromszor annyit, mint korábban, tehát azért van egy ilyen, az ember kiszakad egy kicsit, akkor fölvenni a fonalat, az kicsit több erőfeszítésbe kerül, mint korábban, de azért most már egy idejebb készülök erre, tehát van ebbe néhány hónapnyi felkészülés a visszatérésre, tehát nem csak beültem ide, mielőtt valakinek ez a gondolata támadna. És ezzel párhuzamosan egyébként a műsort is egy picit ráncfelvarjuk, megújítjuk, kísérletezünk vele, ez az új időpont is ennek köszönhető, az eddigi struktúrán, szerintem egy picit alakítva, nem csak egy témára próbálunk beszélgetni egy adásban, egy vendéggel, hanem ugye a naptárhoz igazodva a hétfőked magasságában egy picit a mögöttünk hagyott hétvége tanulságait kielemezzük. Én próbálok majd mindenféle rovatokat behozni ide, hogy struktúráljuk ezt az egészet, megnézzük, hogy működik, de az nem változik, hogy van velünk egy vendég, és őt szeretném itt az elején bemutatni. Ő pedig Borbély Imre, az XFB Analytics adatelemzője. Szia!
Szia, Imre! Sziasztok! Először is nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek.
Mi is örülünk, hogy itt vagy, és szerintem kezdjük azzal, ami egy szintén egy új ötlet. Arra biztattam Attilát, hogy úgy nézze a hétvége meccs kínálatát, hogy itt a Zicser felvételen tudjon bedobni három állítást, vitaindítót, témaötletet. Én is hozok majd hármat, és Imre fogja eldönteni, hogy az adás első felében melyikről beszélgessünk hosszabban. A kezdte az első, aztán én is mondok egyet, és így fölváltva.
Jó, az én első témám, ötletem. Hát most nem tudom, melyik ujjamba harapjak, ma az Újpest az a saját témám, mármint a szívügyem témám.
Azt hittem, erről nem akarsz inkább beszélni most.
Én mindig mindenről szeretek beszélni. Ez egy furcsa betegség. A másik pedig a Leverkusen, Xavi Alonso, Jürgen Klopp, Liverpool, Chelsea, Liga Kupa összevetésben, hogy kit tekintünk igazán jó edzőnek, ki az, aki csak csillag, és ezt nyilván Xabi Alonsoról még nem tudjuk eldönteni, mert egy friss hús a piacon, vagy pedig az, aki mondjuk adott esetben egy klubnál átélt már teljes keret átalakítást, és ezt sikeresen oldotta meg. Erről majd, ha gondoljuk, akkor beszélgetünk. Míg a harmadik, az pedig egy külön felvetéshez kapcsolódik, arról majd szerintem fogunk még beszélni, a 8 és feles, 9-es, 10-es témakörről.
Így van, így van. Az adás másik felében lesz egy konkrét témánk, amely egyébként az adatelemzői segítség vagy szakértelem az kifejezetten jól jön. Na akkor én is elmondom, mi az én három témám, milyen három állításba csomagoltam ezt, és aztán persze kibonthatjuk ezek közül bármelyiket. Az első az Dan Ashworth-nek az esete, aki a Newcastle sportigazgatójaként dolgozott az elmúlt 20 hónapban, de ugye a Unitednél zajló tulajdonosváltás, kisebbségi tulajdonos bevonás, az Ineosnak a feltűnése, Sir Jim Ratcliffe-nek a feltűnése a színen, az beindította a fogaskerekeket, és a United jelezte, hogy Dan Ashworth-ot szeretné sportigazgatójának a következő szezontól. Na most Ashworth mondta, hogy szívesen menne, a Newcastle pedig azt mondta, hogy hát akkor vagy 20 millió fontért kivásároljátok őt a szerződéséből, vagy a következő 2 évben úgynevezett gardening leave-re helyezik Ashworth-t, ami azt jelenti, hogy azért fizetnek neki, hogy ne csináljon semmit, és ne menjen el.
Van erre magyar szakzsargon is, hallgatás bére. Ugye ezt így a magyar munkajog is ismeri.
Így van, szóval, hogy ez a helyzet, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul majd ez. Az igazi állításom az ezzel kapcsolatban az, hogy szerintem néhány éven belül eljön az a pont a modern futballban, amikor a játékosok és az edzők mellett az úgynevezett front office tagokért is pénzt fognak adni. Tehát lesz egy külön átigazolási piac. Ennek nem lesz ez természetesen annyira mély, vagy olyan sokrétű, mint a játékos piac, de hogy a legjobbak a front office-ból pénzért fognak csapatot cserélni. Erre még nem igazán, vagy nem nagyon volt példa az elmúlt időszakban. Ashworth szerintem az első fecske ebben. Szóval ez az első témám. A második téma nálam is Xabi Alonso. Picit másképpen, és én majd arra biztatnálok benneteket is, hogy picit önértékén is beszéljünk Xabi Alonsoról, mert nagyon elmegy ez a téma abba az irányba, hogy már úgy nézzük a Leverkusen szezon befejezését, az utolsó néhány mérkőzés, hogy mit sikerül megnyerni, hol futball végén a Leverkusen a különböző sorozatokban, hogy az mire lenne elég a Bayern, a Liverpool vagy bármelyik másik top csapat padján, miközben ez önértékén is egy elképesztő nagy sztori, és ezt egy statisztikával villantanám meg. Xabi Alonsonak esélye van, hogy az első teljes vezetőedzőként letudott szezonjában, hogy neki ez az első, amikor egy teljes szezonban ő a vezetőedző, tavaly szezon közben vette át a Leverkusent, még mindig van esélye megnyerni a bajnokságot, ugye vezeti a Bundesligát, áll a nemzetközi kupában, az Európa Ligában a Leverkusen, szerintem egyébként az egyik legnagyobb esélyes a látottak alapján a Liverpool mellett ennek a sorozatnak, és van esélye megnyerni a hazai kupasorozatot is, tehát egy ilyen triplát megcsinálhat, még hogyha nem is a Bajnokok Ligájával, de 3 kupás szezonnal zárhat. Az elmúlt 21 néhány évben 2 olyan példát tudok mondani, amikor egy edző karrierindításként 3 kupás szezonnal indított. Az egyik 2009-ben ez volt legutóbb egy bizonyos Josep Guardiola a Barcelona kispadján, a második pedig 2003-ban José Mourinho. Hát ők azért, hogy mondjam, letették a bélyegüket azóta a modern top futballban. Én nekem az az állításom, hogy Xabi Alonso ebben a szezonban csatlakozhat, sőt csatlakozni fog hozzájuk. Meglátjuk, hogy így lesz. Szóval ez a második állításom, és a harmadik az egy idézet, sokkal rövidebb leszek. Mondhatjátok, hogy ki mondta, miért mondta, hogy mondta, egyetértetek-e vele. Úgy hangzik, én vagyok jelenleg a legjobb irányító középpályás, utánam közvetlenül Rodri, aztán Toni Kroos, majd Enzo Fernández, mondta Hakan Çalhanoğlu, az Inter középpályása. Hát nekem az jutott eszembe erről, hogy megnézem akkor James Ward-Prowse-t is a szériában, lehet, hogy is a világ legjobb középpályása lenne a szériában, de nyilván ez a vicc része félig meddig. Nos, Imre, melyikkel szeretnél foglalkozni? Reagálsz egyébként bármelyikre röviden, de aztán már egyiket kifejtjük.
Nagyon érdekes témafelvetéseket hoztatok mind a ketten, szóval nagyon nehéz lesz választani. Én azonban talán azért mennék itt a Xabi Alonso, vagy ülnék fel a Xabi Alonso volantra, mert egyrészt mivel mindketten behoztátok témaként, tehát látszik, hogy azért ideket is ez foglalkoztat. Másrésztről pedig szerintem egy nagyon-nagyon érdekes kérdés az, hogy amit most már eddig letett az asztalra, az vajon mire lehet egyrészt elegendő majd egy másik csapat kispadján, amennyiben most jó eséllyel ugye majd távozik a szezon végén, illetve szerintem nagyon érdekes taktikai megoldásokkal operál a Leverkusennél, és én azt gondolom, hogy mind a keretértéket nézve, mind a bértömeget a Leverkusen-Bayern összevetésben, ez egy hatalmas eredmény, amit szerintem ő már elért ebben a szezonban, és az, hogy ez hova futhat ki, az pedig csak talán hab lehet a tortán.
Te szívesen látnád őt a Liverpooli kispadon?
Én nagyon-nagyon megnézném. Ugye jó pár nevet bedobtak már, mint lehetséges klubutód, De Zerbitől kezdve Ruben Amorimon át, Nagelsmann is felmerült. Én úgy gondolom, hogy Xabi Alonso, amit eddig elért, az mindenképpen dicséretre méltó. Az természetesen kicsit kérdőjeleket von maga után, hogy mennyi időn keresztül tudta ezt a teljesítményt egyáltalán megmutatni, vagy fenntartani. Emiatt van bennem egy pici kétely, de amit most látunk tőle a Leverkusen élén, az szerintem nagyon-nagyon biztató.
Engem nagyon izgatnak ezek a taktikai újítások, amit említettél, szóban kellő érzékletességgel tudod ábrázolni, hogy mi az, amitől Xavi Alonso más, amitől el tudja, vagy képes lehet elérni azt, amit Jani itt a bevezetőjében fölvillantott, vagy egyáltalán mitől vezeti kis túlzásra, az tényleg utcahosszal veretlenül a Bundesligát.
Talán ott kezdeném erre a választ, hogy amikor átvette, ugye 2022. októberében nevezték a gyógyszergyárak élére, és ekkor a 17. helyen állt a Leverkusen, és a tavalyi szezonban, tehát a 22-23-as idényben ugye végül a 6. helyre vezette be a csapatot, ami már egyben magában szerintem mutatta, hogy egy óriási eredmény, ilyen rövid időn belül ekkora mélypontból vagy hullámvölgyből kihúzni a csapatot, az szerintem egyrészt megmutatta a motivátori kvalitásait is, meg nyilvánvalóan az edzői taktikai felkészültségét is. Amit kérdeztél, Attila, hogy milyen taktikai elemeket hozott be. Amikor megérkezett, akkor a 4-2-3-1-es felállás volt a legjellemzőbb a Leverkusenre, és ezt viszonylag hamar lecserélte egy 3-4-2-1-re, 3-4-3-ra, most ugye attól függően, hogy az utolsó vonalat mennyire bontjuk ketté. Ez egyébként támadásban sokszor egy 4-2-4, védekezésben pedig egy 5-2-2-1, de ezeket szeretném már nagyon hamar leszögezni, hogy ezek olyan rugalmas felállásokban képes egyébként pályára küldeni a csapatot, hogy ugye alapból a játék a négy elemében ezek változnak, tehát nagyon nehéz egy felállásban jellemezni az ő hitvallását, hozzáállását. Én egy idézetet olvasnék fel tőle, ha nem probléma, akkor így magyarra lefordítva. Azt mondta nemrég egy interjúban, hogy minél többet passzol a Leverkusen az ellenfél térfelén, annál jobb pozícióból fogják tudni majd végrehajtani a gegenpressinget. Tehát, hogy ebben már szerintem benne van az, hogy ő egyébként elég sok passzal szeret operálni. Az Optanalysnek van egy ilyen nyilvánosan hozzáférhető pontdiagramma, ahol két dimenzióban elhelyezzük a csapatokat, hány passza van szekvenciánként, X tengely, Y tengely, méter per szekundumban megadva, milyen gyorsan juttatják előre a labdát a pályán vertikális irányban, és itt a Bayern Münchenhez hasonlóan a jobb alsó sarokban a slow and intricate quarterbe vagy negyedbe helyezkedik el a Leverkusen, tehát nagyon sok passzal játszanak, és ugyanakkor meg képesek a tempót felgyorsítani, tehát ez nem azt jelenti, hogy lassan játszanak, csak megfontoltan. Én inkább azt mondanám, van benne egy pici ilyen értelemben egy kicsi kontroll Guardiolától jövően, de azért szerintem összességében direktebb és a counter-attack-ben, tehát kontratámadásokban ők eléggé szépen tudnak bontani. Egyéb taktikai újításokról is lehet beszélni, talán így ezeket mondanám így.
De Guardiolát említetted, az is jelenti, hogy a sok edzője közül kiváló edzőkkel dolgozott együtt. Ő lehetett a legnagyobb hatással rá, vagy ezt érződik a játékán?
Én megnéztem egyébként, hogy neki milyen CV-je van, akár játékosként, akár edzőként, csak így gyorsan felsorol, játékosként a Real Sociedadba kezdte, utána a Liverpool, Real Madrid, Bayern München.
Rafa Benitez idejében volt a Liverpoolnál.
Külön megtanult, hogy mit ne. Nem viccelek.
Igen, Benitez...
Hát az nem volt egy rossz Liverpool.
Nem, de na mindegy, ez a vicc része volt, meg kifejtem.
De egyébként Benitezről szerintem sokat tanult, a védekezésben biztos, hogy hagyott lenyomatokat, meg ugye Benitez ezt nagyon jól összerakta a Liverpoolnál, de utána meg a Real Madridnál José Mourinho volt nagy rész az edzője, és a Bayern Münchennél az idő nagy részében Pep Guardiola, de hogyha jól néztem, akkor Carlo Ancelottitól is tanulhatott egy évet. Utána pedig edzőként Real Madrid U14-ben nyitotta, vagy bontogatta szárnyait, aztán a Real Sociedad B irányítását kapta meg, és ugye a Leverkusenhez pedig tavaly nevezték ki. Most ezt a rövid összefoglalót azért hoztam, hogy azért ilyen edzőktől tanulni, az szerintem nem egy rossz ajánlólevél. Ez persze önmagában még édes kevés. Én a saját benyomásaimra hagyatkozva, és bár adatelemző vagyok, és nagyon szívesen beszélek a számokról, tényleg nagyon szívesen, de Xabi Alonsóról, hogyha visszagondolok, hogy egy Xabi Alonso játékosról, aki a Liverpoolba játszott, mi ugrik be először ide az eszembe, akkor én a játék intelligenciát mondanám azt, hogy olvasta a játékot, értette a játékot, amilyen
meg bank volt a labda tekintetében, tehát amikor nála volt a labda, az ott jó helyen volt.
Abszolút.
Ezzel biztos van, aki vitatkozni, hogy a bankban jó helyen van a pénzed, de nem ebben az irányban menjünk el. A labda jó helyen van a bankban. Nagyon érdekes, amit említesz, mert nekem rengeteg ilyen beszélgetésem volt az elmúlt néhány hétben, hónapban, most már mióta azért a Xabi Alonso körüli hype az így növekszik, és a leggyakrabban, amivel találkoztam, egy két dolog, az egyik ez, hogy hát nézzük meg, hogy milyen edzőktől tanult, stb. Amit nyilván igaz, tehát én is összegyűjtöttem Benitez, Mourinho, Ancelotti, Guardiola, és ne felejtsük el, szerintem nagyon nagy hatása volt rá Vicente del Bosque, akinek ugye a spanyol válogatottjával mindent megnyert, ami a világon létezik. Ez gyakorlatilag az elmúlt 20-25 évnek az edzői panteonja, mínusz Klopp.
Tehát ugye Klopp nincs ebben benne, és ugye az a nagyon-nagyon érdekes ebben, hogy a Kloppot kellene, ha jól értem, pótolnia, vagy éppen Klopp helyére neveznék ki, miközben egy nagyon erős szervezeti kultúrát épített, meg intézményi kultúrát a Liverpoolnál. Klopp, majd lehet beszélünk erről is, hogy a Liga Kupa döntőben mi látszott ebből, amikor szakmányba jöttek be a 19-20 éves srácok, és csinálták ugyanazt nagyon hasonló színvonalon.
Nyilatkozatában Klopp ezt,
mint amit a top játékosoktól elvár, hogy ennyire erős az intézményi kultúra, vagy játék kultúra, ami Liverpoolban kialakult. Szóval a másik pedig, amit hallottam, tehát az edzők, meg hogy kiktől tanult, a másik pedig, amit hallottam, hogy hát nézzük már meg, milyen játékos volt, és hát nyilvánvaló volt, hogy ő belőle jó edző lesz. Szerintem ez nem így működik. Tehát egy csomó olyan, most ilyen alapon Ronald Koemanból is nyilvánvaló lett volna, hogy jó edző lesz, nem lett belőle jó edző. Számomra akkor vált nagyon érdekes, hogy Xabi Alonso, és onnantól kezdtem rá ilyen potenciális remek edzőként gondolni, amikor ő a játékos karrierje befejezése után, ez 2017 volt, fogta magát, és először ugye a Real Madrid utánpótlásba, aztán pedig elment 3 évre a Real Sociedad utánpótlásába dolgozni, tanulni, felkészülni. Na most ez a típusú tudatosság, alázatosság, miközben biztos vagyok benne, hát látunk ezernyi példát.
Most, hogy... most mire gondolsz, hogy nem egy NB1-es kispaddal akart kezdeni, hanem most magyar példára
mondok példákat,
magyar példát mondani.
Gerard Lampard
azonnal.
Szúsjár.
Igen, tehát vagy az van, hogy az ember ugye feltétlen ott akar maradni a nyilvánosságnak a fókuszpontjában, tehát nyilatkozik, pulzál, kommentál, Sky Sports, CBS, nem tudom, ott van a felszínen, vagy azonnal az első adandó alkalommal kihasználva azt, hogy ő játékosként mekkora truváj volt, beül egy olyan kispadra, amit legyünk őszinték, ezek a nevek, akiket említettetek, szakmai felkészültség alapján nem érdemeltek meg. Túl korán jött, belebuktak. Na most az Alonso megvolt az a típusú önértékelés, önismeret, alázatosság, tudatosság, hogy tudta, hogy én most befejeztem a játékos pályafutásomat, tanultam egy csomó mindent, de nem állok készen arra, hogy átvegyek egy első osztály klubot egy top bajnokságba, elmegyek tanulni. Visszament oda, ahonnan indult, Real Sociedadba, és szépen végig járta a ranglétrát. Persze gyorsabban járta végig, mint hogy én végig járnám, vagy az Imre, nyilván, ha egyáltalán végig járnánk. De ez már egy olyan típusú tudatosságot mutat, ami szerintem nagyon sok mindenkiben nincsen meg. És én innentől kezdtem el odafigyelni, hogy ez a csávó nagyon profi. És nagyon tudja, hogy mit csinál, és mit akar csinálni, meg hogyan akarja, meg mikor akarja csinálni. És ha valami visszautal a játékos pályafutására, azt szerintem ez. Tehát, hogyha Xabi Alonso kapcsán nekem egy képességet kellene kiemelnem, ami mindig ott volt nála, az a türelem, a higgadtság, pontosság, a tudatosság. Ő volt az, aki tudta, mikor kell gyorsítani a játékot, mikor kell lassítani, és ez egy olyan iparban, mint amilyen a futball, ahol hát egy dolog nincsen, türelem gyakorlatilag, ez egy olyan unikális képesség, ami szerintem helyből kiemeli őt a teljes mezőnyből.
Nem beszélve arról, hogy ugye azt szokták, vagy van egy ilyen állítás is, hogy aki mondjuk egy U14-es csapatnál képes eredményt elérni, az képes lehet egy felnőtt csapatnál is, hiszen a felnőtt csapatnál körülbelül ugyanúgy kell kommunikálni, mint egy utánpótlás csapatnál, ugyanolyan pedagógiai módszerek vagy problémák vetődnek föl, és ott képes vagy megoldani a pubertáskor kezdetén, akkor a felnőtt csapatnál is, azzal az előnnyel, hogyha jó játékosod vannak, akkor azok maradéktalanul meg is tudják valósítani az elképzeléseidet. Engem viszont az nagyon érdekelne, hogy a búbánatba szúrja ki a Bayer Leverkusen a Real Sociedad B-ből. Hogyan emelne ki így egy ilyen edzőt a világfutballban? Ez vakszerencse, tudatos edzőszkaut, mérik az ott elért eredményei statisztikáit, ugyanúgy lehet nézni, a játékképét meg tudod nézni. Ki az a jó szemű ember, aki egy ilyenbe belenyúl? Vagy bátor és jó szemű?
Nagyon tetszik a felvetés, és nehéz is megválaszolni, mert szerintem amiket említettél, azok mind benne lehetnek a helyes válaszban, vagy így a tágabb képben. Én azért merem azt feltételezni, hogy egy Leverkusen szintű csapatnál nagyon-nagyon alaposan feltérképezik azt, hogy ki legyen a következő edző, milyen stílust képvisel, milyen eredményei vannak, mekkora potenciált látnak benne. Tehát biztos vagyok benne, hogy megelőzi egy nagyon komoly edzőscoutingolás, vagy nem tudom ezt, hogy kell mondani, edzőfeltérképezés. De azért, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor ez az eseteknek talán a viszonylag ritka százaléka, amikor így ennyire belenyúl egy csapat. Tehát most lehet, hogy 10-ből 9-szer meg arról kéne beszélni, hogy jó, mondjuk nem volt rossz választás, de azért na, szó. Így az, hogy ennyire valaki fit egy adott csapathoz, és ilyen eredményeket ilyen rövid távon, ilyen rövid edzői múlttal produkál, mert amit Janek mondott, az azzal nagyon tudok azonosulni, hogy iszonyatosan tudatosan megtervezte a karrierjét, az edzői karrierjét. Valószínűleg már a játékos pályafutásának az utolsó éveit is úgy tölthette, hogy akár készülhetett a játékos karrier karrier utáni időszakra, szerintem ez nála nagyon látszik.
Jegyzetelt a noteszbe csöndesen.
Igen, egyébként ez tényleg volt, hogy azt mondta, hogy az utolsó néhány évben, főleg Guardiola és Ancelotti alatt ugye az a Bayern Münchennél töltött utolsó néhány év, amikor azért a pályán már, hogy mondjam, szóval jöttek ki hiányosságai, sebességből adódóan, vagy korábban adódóan, főleg a fontos BL mérkőzéseken, hogy ott már kifejezetten tudatosan építette a kapcsolatokat egyrészt, másrészt az információkat, és nem csak a vezetőedzőkkel, hanem a mögöttük dolgozó stábból is. Ez megint egy olyan típusú tudatosságot vagy fölkészültséget feltételez, tehát hogy nem az van, hogy akkor én beszélgetek a Guardiolával vagy az Ancelottival, mert az egy dolog, persze sok mindenki beszélget velük, meg sok játékosuk volt, elenyésző százalékukból lesz ennyire jó edző, mint amilyen szerintem már most Xabi Alonso, és hát karrierje elején jár, hanem hogy ő akkor beszélget a videóelemzővel, beszélget a másodedzővel, hogyan tervezed meg az edzést, erőnléti edzővel beszélget, hogyan osztod be a terhelést. Szóval mondta, hogy ez ebben a tekintetben nagyon tudatossá vált a karrierje utolsó éveiben, és az a típusú alázat, ami benne megvan a munka iránt, az ugye abból is látszik, amit arról nyilatkozott, amikor befutott a Leverkusennek a megkeresésre, azt mondta, hogy úgy érezte, hogy ez korai, és ezt nagyon kockázatosnak gondolta, nem csak azért, mert egyébként a utolsó előtti helyen álltak a bajnokságba, és botrányosan rosszak voltak, hanem úgy érezte, hogy ő még nem biztos, hogy erre teljesen készen van, de ugyanakkor meg minden tekintetében a klub felépítésében a játékos keretet nézve ideális alapanyagnak látszott arra, hogy egy kellően magas szinten, de nem kezelhetetlenül nagy nyomás alatt tudja megkezdeni az edzői karrierjét, és hát nyilván utólag már áldja az eszét, hogy belevágott egyébként. Ugye a Leverkusennél Fernando Carro a board, vagy az igazgatótanácsnak az elnöke, tehát a spanyol vonal van 2018 óta. Ugye hozott egy argenti másodedzőt, Xabi Alonso is a Sociedadtól, de előtte is volt ott 21-től más spanyol szakember a stábban, szóval ez a típusú vonal, ez Leverkusenben él, és én arra hajlok, hogy ezek a kapcsolatok, vagy ez a vonal, ez már korábban megvolt, és Xabi Alonso
onnan meg jött a füles jött. Akkor, hogy nézzetek valószínűleg már rá. Nagyon jól mozognak a tanítványai.
Egyébként nagyon érdekes, és visszatérnék arra, amit az elején mondtam az adásnak, hogy engem picit zavar ez, hogy most mindenki onnan nézi Xabi Alonsót, hogy jó, nagyon szép, nagyon jó, tényleg nagy dolog, de hát mire lesz ez elég a Liverpool padján, mire lesz ez elég a Bayern München padján adott esetben, ha úgy alakul. Miközben mondom, tehát ez szerintem önértéken egy óriási sztori, és megmondom, hogy én ezt miben látom, aztán Imre, te majd javíts ki, vagy tegyél hozzá, ha úgy gondolod. Szóval, hogy az elmúlt 20 évben picit távolabbról nézzük a futballt, akkor egyrészt volt a spanyol iskola, ami a kontrollra alapul, uraljuk a labdát, uraljuk a területeket, ugye nagyon erős alapokkal, pozíciós játékból. Ez adott esetben tud defenzív stratégia is lenni, láttuk Vicente del Bosquénél, Guardiolánál látjuk, hogy ez azért egy elég kreatív, nagyon erőteljes támadójáték is tud lenni szituatíve. Ez volt az egyik nagy iskolája az elmúlt 20 évnek. A másik nagy iskolája pedig ez a német intenzitás alapú foci, rengeteg pressing, hatalmas területeket lefedni, folyamatos nyomás a labdán, nagyon direkt transition játék, tehát átmenetekből van a helyzeteknek a nagy többség, és egy ilyen rohangálós meccset. Tehát ha valaki Bundesliga meccseket nézett az elmúlt 8-10 évben, az látta, hogy az a folyamatos rohanás kaputól kapuig. És én azt láttam, hogy Alonso, nézve az ő meccseit a Leverkusen kispadján, ezt a két iskolát próbálja szintetizálni. Vannak benne kifejezetten németes elemek, sokszor használja egyébként a visszatámadást is, de hát ahogy te is mondtad itt a statisztikai adatokat, ahogy felsoroltad, ez egy alapvetően kontroll alapú foci. Tehát náluk van a labda, területeket kontrollálják, túltöltenek az egyik oldalon, forgatnak belőle, amikor eljutnak a támadó harmadba, akkor 3-4 ember megy a boxon belülre. Szóval, hogy ez egy nagyon erősen szintetizált játék. Ez lehet újdonság így a labdarúgás top szintjén is, tehát viheti ez egy újabb szintre a focit, hogyha valaki ezt a két nagy iskolát, ami egy számegyenesnek, mint a két vége lenne, sikeresen tudja szintetizálni?
Én azt gondolom, hogy igen, ez lehet akár egy újdonság is, és nagyon-nagyon hasonlóképpen látom azt, hogy ő szerintem van annyira intelligens edző, meg ember, hogy minden eddigi tudását, tehát minden eddigi tapasztalatát, amiket edzőktől át tudott venni, azt nagyon-nagyon jól szintetizálta, és egy megfelelő egyensúlyt alakított ki abban, hogy mennyire viszi ezt a direktebb németes vonat, és mennyire a pozíciós alapú guardiolás focit. Néhány statisztikai mutatót talán most itt az ideje, hogy behozzak az adásba. Én megnéztem azt, hogy a Leverkusen azért összességében a német bajnokságban milyen teljesítményt nyújt. A legtöbb támadó és védekező mutatóban egyébként a második helyen állnak, nem nagy meglepetés, hogy Bayern München mögött. Van, amiben viszonylag jobban le vannak maradva, van, amiben kevésbé vannak lemaradva, de ezzel ezt még innentől kezdve lehetne úgy is értelmezni, hogy jó, akkor nem feltétlenül jogos, hogyha megnyerik a bajnokságot. Én nem erre szerettem volna kifuttatni, én pontosan arra szerettem volna, hogy ekkora ilyen bérkerettel és ilyen keretértékkel, amit kihoz most a Leverkusenből, szerintem messze erőn felül teljesítés, vagy az edzői hozzáadott érték az itt talán egy 20-30, akár még több százalékot is jelent. És szerintem ez egy nagy kérdés, és ezt szokták nagyon sok nézőpontból megfogni, hogy az edző az vajon mennyit tud hozzátenni egy kerethez. Tehát, hogyha én sportközgazdász vagyok egyébként, és azt szokták mondani, és én is elég sok kutatást végeztem, hogy a keretérték, meg a bérkeret az, ami a legnagyobb korrelációban van a végső helyezéssel. Elért pontokkal én vizsgáltam egyébként a várható pontokat is, tehát bármilyen haladó statisztikai mutatót megnézünk. A játékot leíró mélyebb teljesítménymutatók a leginkább ezekkel függnek össze. Tehát az, hogy egy ilyen Bayern Münchent mondjuk maga mögé tud utasítani, ez egy nagy óriási szó.
Ferencvárosnál is erre hivatkoznak most.
Néha meg nem, mert akkor a Klaxviképpen kivert őket. Szóval ez egy ilyen jól használható gumierv, tudod, amikor kikapunk, akkor
igen,
jobb volt.
És amikor meg a Fiorentinánál játszanak, akkor meg hogy fölül. De hát a futball az ilyen, hol alul múlja, hol fölül múlja az egyik a másikat.
Én egy dolgot még behoznék, aztán lehet, hogy kettő lesz belőle, ez ilyen. Ugye nyáron elvesztett az egyik legjobb játékosát Xabi Alonso, ugye Moussa Diaby eligazolt az Aston Villához, most nyilván nem azt mondom, hogy a Diaby jobb, mint mondjuk a Wirtz, de hogy azért egy fontos játékos volt a Leverkusenben. A érkezők, kikhez nyúlt és hogyan építette a keretet, azt mondja, jött ugye Victor Boniface, a belga Union Saint-Gilles-től, jött Granit Xhaka, jött Jonas Hoffmann, Alejandro Grimaldo és Josip Stanisic. Na most jött egy nigériai srác a Southamptonból, a Nathan Tella, de ő kevesebbet játszik be most a hétvégén, vagy pont a Bayern ellen, bocsánat, kezdő volt, de ők egyrészt azonnal kulcsemberei lettek ennek a csapatnak, akiket felsoroltam, tehát a Xhaka, a Grimaldo, a Stanisic kevésbé talán, de ugye a Boniface nyilván, amíg egészséges volt, addig abszolút. Tehát úgy látszik, hogy azonnal be tudott építeni 3-4 embert a kezdő csapatba, és ők azonnal azt tudták hozni, amit várt, és gyakorlatilag pillanatok alatt összeállt ez a csapat. És mondok mást, amikor a Boniface kidőlt, ugye nem is játszott az Afrika kupán már, tehát ugye a utolsó őszi meccsen játszott utoljára, 10 gól, 7 gól passz előtte, nem úgy tűnik, mintha a csapat ettől megbicsaklott volna. Pedig sokan azt várták, hogy a Boniface hiányát nem fogják elbírni, és az lesz egy olyan töréspont, amikor a Bayern visszaelőzi őket, hát a Bayernt iskolafocival oktatták Boniface hiányában. Ez lehet egy olyan kvalitás, amit ilyenkor kifejezetten figyelnek a top klubok scoutjai? Tehát, hogy oké, nézzük meg, mi van, ha kiesik 3-4 embered, vagy a legfontosabb játékosod, tudsz-e úgy nyúlni az átigazolási piacon emberekhez, meg úgy berakni kirakósokat a csapatba, hogy a alapvető játékminőség az ne zuhanjon be nagyon.
Én azt gondolom, hogyha ezt nézik egy csapatnál, akkor az nagyon nagy tudatosságot jelez, de bizonyára azért egy Liverpool szintű csapatnál ezt megteszik. Én még talán arra vezetném egy kicsit vissza ezt a gondolatmenetet, hogy ugye Xabi Alonso mennyire variábilis vagy rugalmas taktikailag. Labdát egyébként ilyen 4+2-es felállásba szokták kihozni, és ez pont azért, hogy elég sok háromszöget biztosít ez a fajta felállás, és a védekező harmadon általában létszám előnyben tudják a labdát az ellenfélnek az első vonalán átjuttatni. Rengeteg ilyen úgynevezett third man combination-t használ, hogy két játékos úgy passzol egymáshoz, hogy a harmadik üres területekben mozog és úgy kapja meg a labdát. Illetve van egy úgynevezett ilyen zigzag progression, ilyen cikk-cak, tehát átlós irányba az egyik oldalra, aztán a másik oldalra visszakapja az adott passzt. Ezzel a zigzag combinationnel szokták gyakran kihozni a labdát, ez kicsit ilyen sajátja a Leverkusennek, úgyhogy két nagyon-nagyon labdabiztos belső közép, ugye 3-4-2-1-es felállásban a két kázi 8-as az nagyon labdabiztos, és általában a széleken pedig ilyen hát rombuszokat szoktak kialakítani a labda progresszió kapcsán, és amit már mondtam, nagyon sok háromszöggel operálnak. A Janek, te már említetted a Alex Grimaldot, meg a Frimpongot, ők szerintem taktikailag is, meg egyéni szempontból is mindenképpen kiemelendőek. Ugye Frimpong 7 gól, 6 gól, az Grimaldo 8 gól, 9 assziszt talál jelenleg. Ők ugye a két wingback vagy szárnyvédő ebbe a 3-4-2-1-es felállásba, és a két tízes pedig viszonylag szűken helyezkedik, így elég sok kombináció van, és a támadó harmadban, meg amikor felérnek, akkor általában 5 játékos játszik egy vonalban, ez ugye a modern taktikai trendeknek viszonylag megfeleltethető.
Grimaldo ingyen jött a Benficától egyébként, tehát ez egy hatalmas fogás volt, és pontrugásokban is zseniális a Grimaldo, tehát a számai onnan is jönnek. Engem az érdekel nagyon, és erre utaltál, hogy azért a megalapozó számokat nézve, főleg a labdás játékot nézve, eléggé más ez a Leverkusen, és eléggé más ez a Xabi Alonso stílus, mint amit Jürgen Klopp nevéhez szoktunk kötni. És persze a Klopp-féle stílus is rengeteget változott 2015-től kezdődően, ugye itt a Buvács távozás, és aztán a Leindersnek az előléptetése alapvetően dobta meg az ő labdás számaikat, meg a labdás játékokat, tehát nagyon sokat fejlődött a Liverpool, mondjuk felállt védelem elleni játékban a Leindersnek köszönhetően, de azért még mindig ez sokkal dinamikusabb, sokkal direktebb, sokkal gyorsabban, kevesebb passzal és kisebb kontrollal játszó csapat ez a Liverpool, mint első ránézésre, meg második, meg harmadik ránézésre ez a Leverkusen. Ha te ülnél most ott a Liverpool boardban, vagy lennél a sportigazgató, akinek az a feladata, hogy kiválassza az új edzőt, akkor arra böknél, hogy hozol egy a Klopp
valamiféle intenzitáshoz, dinamikához közelebb álló edzőt, aki azért inkább ez a pressing alapú iskolából jön, vagy fogadná Csabi Alonsóra, és azt mondaná, hogy egyébként hosszú távon úgyis ebbe az irányba kellene lépni, tehát egy nagyobb kontroll irányába, mert az fenntartható módon eredményez jobb eredményeket egy top klubnál, ahol most már Liverpool tart.
Én föltetem másképp is ezt a kérdést a Csabi Alonso oldaláról. Azzal a tudatossággal, hogy ő eddig építette a pályáját, és mondjuk a imént említett edzők, mondjuk Guardiola, Klopp pályafutását nézve, akik azért hosszú időket töltöttek egy-egy, hát mondjuk a Barcelonát nem nevezném alacsonyabb szintű csapatnak, de mondjuk kezdő csapatnál, ugye a saját pályafutásuk kezdő csapatánál. Nem túl korai lehet egy ilyen váltás? Nem kellene neki még bebizonyítani azt, hogy meg tudom csinálni másodjára, harmadjára is, mert Klopp, hogy maradjunk a Klopp példánál, pontosan az bizonyította be a pályafutása kezdetén, mondjuk a Dortmundnál nagyon sokszor, nagyon markánsan, hogy úgy tudott a német élvonalban maradni hosszú időn keresztül dobogon, és az európai élvonalban maradni, Bajnokok Ligája élvonalban is hosszú időn keresztül, hogy mondjuk évente herélte ki a csapatát pont a Bayern München. Mindig elvitték a legjobb játékosát, és ő mindig tudott új csapatot építeni, és most is ezt látjuk a Liverpoolnál, hogy volt hullámvölgy, ugye most már 8. éve
15,
volt.
15, most már
8 és fél, igen. Volt jelentős hullámvölgy, visszaesés, kis kiürülés, lehet, hogy edzői szemmel is, keret szinten is mindenkit, de tudott egy olyan vérfrissítést adni, és egy olyan új motivumot hozni a játékba, amivel pillanatnyilag nagyon is eredményes. Mennyire, és akkor olvasszuk össze a két kérdést, tehát egyik oda Alonso oldaláról, hogy mennyire égető ez a türelmetlenség, illetve hát a Janiért is próbáld meg megválaszolni.
Talán én onnan fognám meg ezt a kérdést, hogy először arra, amit Janek fölvetett, én ezzel nagyon sokat gondolkoztam, hogy Kloppnak az utódlása, a kloppi örökségnek a továbbvitele, ez milyen formában lenne ideális, vagy hogyan valósítható meg. És ez való igaz, hogy több irány van, egyébként lehet azt is, hogy akkor egy hasonló edzőt keresni, akinek nagyon hasonló a stílusa, ugyanazt az iskolát képviseli, el is lehet akár menni természetesen a másik irányba, a teljesen pozíciós játék, kontroll, Guardiola iskola felé, és Alonsónak a stílusa, meg én is mindenféle statisztikai mutatóból, és amit láttam a Leverkusen kiindulva, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ügyesen ötvözi a kettőt, és szerintem azt nagyon fontos leszögezni, én Liverpool szurkolóként azt mondom, hogy Kloppot nem lehet pótolni, olyan edzőt kell találni, aki a maga módján zseniális lesz a kloppi időszakot követően. Tehát szerintem az egy nagyon nagy tévhit vagy félreértés, és nagyon sok csalódást okozhat majd olyan szurkolóknak, akik azt várják, hogy most a következő Kloppot találja majd meg a Liverpool. Nincs következő Klopp. Lehet egy következő Xabi Alonso, aki a maga módján elképesztően felkészült taktikailag, motiválni is képes a játékosokat, olyan skilljei vannak, ami a modern topfutballban eredményes lehet, de az, hogy egy olyan edzőt találnak, aki olyan lesz, mint Klopp, szerintem ezt a vonalt ezt igazából el kéne engedni, mert nem reális, és Xabi Alonsoval vagy bárkivel, De Zerbivel, Amorimmal kapcsolatban se lenne fair, hogyha rávetítenék azt, hogy na, akkor most te is úgy fogod-e majd ütni a mellkasodat, meg te is úgy rohansz ki a szurkolókhoz olyan.
Hát abban tényleg nem lehet pótolni Kloppot.
Igen. Tehát, hogy én is erre szerettem volna utalni, hogy...
De egyébként a Xabi Alonso és Benitez között egy nagyon lényeges különbség, és erre szorítkozott az ilyen béna viccem korábban, hogy ugye a Rafa Benitez az az edző, aki a világ valahol legjobbja lenne, hogyha ezt a játékot robotokkal játszanák. Tehát ha nem lenne benne az emberi tényező, tehát nem kellene emberekkel beszélni, és ilyen szociális skilleket villantani, akkor a Rafa Benitez lenne valószínűleg minden idők legjobb edzője, csak hát az a tragédia, hogy itt emberekkel kell kontaktálni. És egyébként a Xabi Alonso ebben, hát hogy is mondjam, szintekkel empatikusabb, szociábilisabb valaki. Hosszan beszélt erről egyébként egy, azt hiszem, New York Times-nak adott interjújában, amikor elmondta, hogy hát ő kifejezetten élvező, hogy nem robotok a játékosok, és egyébként amikor scoutingolnak játékosokat, akkor ő általában nem is azt nézi, hogy rendszerben hogyan fit a játékos, melyik poszton hogyan tudná használni, ő egyszerűen a játék intelligenciát nézi, ő meg fogja neki adni az alapokat, hogy szerintük mi történhet a pályán ABC verzióban, és azt a játékos keresi, aki utána a saját képességével ezeket a helyzeteket a legnagyobb hatékonysággal tudja megoldani. Föltalálja magát a pályán. Hát Rafa Benitez-nél ez elképzelhetetlen lett volna, hogy a játékos azt csinál a pályán, amit ő szeretne. Tehát ő egy másik típusú iskolát képviselt ebben.
Vagy mondjuk most konténál, hogyha ki szeretnénk emelni ebből a skálából egy-egy edződ. Attila, neked is azért a kérdésedre, hogy ne kerüljem teljesen ki a választ, hogy Xabi Alonso szemszögéből ez mennyire lehet jó döntés, most mondjuk a Liverpoolhoz aláírni a szezon végén.
Hát szerintem rossz döntésnek nem nevezném aláírni a Liverpoolhoz, de ugye pontosan a fölvezetésből nagyon tudatosan készült utánpótlás csapatnál, kis spanyol csapat B csapatánál. Tehát ezt a fajta tudatosságot egy másfél éves sikerszéria után eldobni, tudnék a saját példámból mondani olyat, hogy képes sport főszerkesztőként megindult a képes sport fölfele, és akkor fölkínálták a nemzeti sportot, és hogy milyen jó, ezt meg tudod oldani, akkor biztos azt is meg tudod oldani, és nem ugyanaz a kávéház a kettő. És utólag azt mondom, hogy még el kellett volna töltsek ott a képes sportnál 2-3 évet. Nyilván teljesen más terület, és akkor érettebben tudtam volna beleállni a nemzeti sportba, és valószínűleg mindenféle értelemben érettebben. Nagyobb embertömeggel kell együtt dolgozni, egyik egy 100 fős szerkesztőség, a másik egy 12, ez egy kisebb radar alatt lévő csapat, bár nagy csapat Németországban, meg tehetős csapat Németországban, egy kifejezetten stabil hátterű csapat Németországban, de hát a Sportbild címlapja mégis 52 hétenből 49-szer a Bayern Münchennel nyit, nem pedig a Bayer Leverkusennel. Tehát azért egy teljesen más górcső alatt vagy. És innen gondolom azt, hogy Liverpooli vezetőedzőnek lenni, meg hát ott 0-24-ben reflektorfény. Más szint.
Ez teljesen így van. Én talán azt, egy nagyon fontos aspektus lehet, hogy nem hoztunk be, hogy azért a Leverkusennel, hogyha megnyeri a bajnokságot, és a Bayern München sikerül a rekordbajnokot, a messze legtehetősebb és anyagilag messze leggazdagabb német csapatot sikerül így letaszítani a trónjáról, akkor egy picit azért a Leverkusennél, és megvan ez az underdog a státusz, hogy ugye a nagyobbat, az erősebbet, a tehetősebbet legyőzni. Hát a Liverpoolban ez abszolút már szerintem évek óta fennálló. Tudom, a Liverpoolnak is, hogyha megnézzük a bevételeit, stb., most már azért nem az van, hogy kétszer annyi, mondjuk a Manchester United-é vagy a Real Madrid-é, de azért még talán így a bérkeretet, az, hogy az átigazolásokra egyébként az elmúlt 8 évet megnézem, mondjuk nettó értelemben hanyad részét költött el, mint a versenytársak, az egyébként egészen brutális.
Most jelentősen kevesebbet.
Jelentősen, én nem szeretnék hülyeséget mondani, de ilyen negyede, ötöde nagyjából ez az arány. Úgyhogy kicsit ez a kisebbek vagyunk, nem vagyunk annyira erősek, mások a lehetőségeink, de abból kihozzuk a maximumot, hogy szerintem Xabi Alonso passzolhat.
Hát, vagy okosabban gazdálkodunk. De egyébként ki volt a utolsó edző, aki a Bayern Münchent meg tudta fricskázni?
Egy bizonyos Jürgen Klopp.
Ugye? És mit tanulhatott, mert azt mondtad, hogy tőle keveset. Mit tanulhatott Jürgen Klopptól egyébként?
Hát, vele nem, bőrén, vele ugye nem dolgozott.
De saját bőre ellene játszott, Real Madrid játékosként, ha jól emlékszem,
igen, Dortmund
ellen, és úgy verte ki a Dortmund, azt hiszem, oda-vissza a Real Madridot akkor.
Az a 4-0-ás?
Az volt bizony, a 4-0-ás. Bizony, és mit tanult akkor Xavi Alonso, aki egyébként szerette a játékot, és mint mondt bel a labdát, és mint mondtuk bank, hogy azon a két meccsen szerintem a kétszer állt szembe a Dortmund kapujával, akkor sokat mond. Konkrétan emlékszem a mind a két mérkőzésre, és még beszélgettünk is róla, meg elemeztük is, hogy arra épült a Klopp játéka, hogy a Xavi Alonsót csak a saját kapuja felé terelni, és állandóan 2-1-ezték, néha 3-1-ezték.
Hát ott megfutották, igen, ott már nem nézett ki jól a Xavi Alonso egy ilyen meccsen.
Nem megfutották, hanem ezzel a típusú gegenpressinggel, ugye, amit most ötvöz, ahogy ti is mondjátok, vagy próbál ötvözni, ezzel a szintű, mineknek rock and roll futballnak nevezte, ugye?
Igen, rock and roll, heavy metal.
Heavy metalnak, igen, nevezte. Ilyen szintű rohanással ő még nem találkozott akkor, még a Real Madrid se nagyon találkozott akkor, és az szerintem egy nagyon biztos, hogy itt megmarad neki játékosként, és most edzőként is tudja azt, hogy milyen ez.
No, szerintem játszunk egyet. Olyan, nem tudom, nézitek-e a CBS-en a BL közvetítéseket, vagy BL meccseket, a két Ebdo, Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards.
Hát én sajnos nem.
Nagyon, van egy játékuk, az a címe, hogy Hi, my name is, és akkor el kell mondani, hogy melyik játékosra gondolt a szerkesztő a két Ebdo száján keresztül. Ott ugye többet is felolvas egy adásban a két Ebdo. Én egy darab kvízzel készültem, ki az a játékos, akire gondolok, fogok mondani 5 nyomot, vagy segítséget. Aki hamarabb kitalálja, az a Jani, tehát most nem én, hanem közületek lehet valaki a Jani.
Az az Imre.
Na, első állításom. Nem voltam még 20 éves, amikor már pályára léptem a felnőtt válogatottban, és egy európai kupasorozat elődöntőjében is.
Igen,
megvan az info. Elraktál azok, nem akartok még tippelni.
Hát ez butális lenne, ha valamelyikünk ez alapján.
Hát akkor én kimennék kész, tehát ezt ebből kitaláljátok, jó.
Biztos nem lépjük.
Jó, tovább. De akkor megvan a két info. Egy állításban két info is. Második. Egyetlen első osztályú meccsen sem léptem pályára abban az országban, amelynek a válogatottjában játszom. Tehát egy
Szoboszlai Dominik.
Nem jó.
Nem jó.
20 éves még nem volt, amikor már válogatott volt, felnőtt válogatott, és egy európai kupasorozat elődöntőjében is játszott.
Hát azt hittem a Lipcsével ez megvolt neki, nem?
Nem, akkor még nem
akkor
volt
nem a
Oké, tehát Dominikot kizárhatjuk. Jöhet a harmadik?
Igen, de és akkor ki is estem?
Nem estél ki, lehet.
Köszönjük a játékot.
Beleestem a gödörbe.
Oké, harmadik állítás. Életem első felnőtt meccsét a Pápa ellen játszottam. Csapattársamként pályára lépett Priskin Tamás, Gundel Takács Bence és Suhodovszki Soma.
Tehát egy játékos, aki ezek szerint játszott a magyar liga rendszerben, bár első osztályú meccse nincs, viszont a Pápa ellen mutatkozott be a felnőtt futballban, csapattársa pedig Priskin Tamás, Gundál Takács Bence és Suhodovszky Soma volt azon a meccsen. És még mindig élnek az előző információk is.
Mondjuk a Suhodovszky Soma és a Pápa az nekem üti egymást, ha csak nem a Pápa jelene, és az mondjuk a megye egybe van, vagy nem tudom, hol van a Pápa most pillanatnyilag, és ez valami.
Én sem. A Pápa ellen játszotta.
Igen,
ezt a meccset.
Nem az NB1-ben játszott nem. A Pápa, nem. Hanem ellen.
De ugye nincs is NB1-es meccse abban az országban, ahol igen. Válogatott. 20 éves nem volt, mikor bemutatkozott a válogatottban, játszott már Európai Kupa elődöntőjében. Nincs? Nincs tipp? Lehet rosszul tippelni, Attila is tippelt rosszul.
Helyest ugrok ilyenekben.
Elmondod esetleg még egyszer az infókat, csak hogy
jó, tehát
meglegyen.
Nem volt még 20 éves, amikor már pályára lépett a válogatottban, és egy Európai Kupa sorozat elődöntőjében is. Ezt mind a kettőt elérte 20 éves kora előtt. Egyetlen első osztályi meccse sincs abban az országban, amelyiknek a válogatottjában játszik, és az élete első felnőtt meccse a Pápa ellen játszotta, egy olyan csapat színeiben, ahol az ő csapattársaként hát pályára lépett, Priskin Tamás, Gundál Takács Bence és Suhodovszky Soma. Nem.
Megint valahol megint elbuktam.
Nem tudom, mekkora hülyeség nekem Vili Orbánit ott eszembe.
Nem, nem. Hát ő azért nem játszott valószínűleg a Pápa ellen.
Igen, 20 éves.
Jó, elmondom a negyediket. Egyre könnyebb lesz, annyit segítek. Jelenlegi klubcsapatomban Paolo Maldini egykori messzámában játszom, de más kötődésem is van a legendás olasz hátvédhez. Melyik ez a messzám, mondjuk ki?
Ezt én fejből neked Maldini, mondom, ez a te fej, ez
Maldini,
a te
hát Maldini hármas.
Igen, akkor, hely a klasszikus
felállás. Nem volt, de.
Tehát hármasban játszik a jelenlegi klubcsapatában, a hármas mezben, és egyébként más kötődése is van Maldinihez.
Hát akkor a Balog Botond, ki van még ott?
Majdnem, de nem.
Kitűnt nekem is eszembe akkor jutott Balotond.
Gyerekek, le fogjátok fejelni a padot, biztos, ha megmondom, mert az biztos. utolsó ajtása akkor előveszem, akkor meg lesz, ugye? Tehát ez az utolsó ajtás lényeg. Ha ezt elmondom, akkor ki fogjátok találni, és versenyt kiabáltok a mikrofonba.
Hát egy Kerkezt még benyomok.
Kerkez Miros.
Kerkez Miros.
Kerkez Miros.
Így a hármas bekattant.
Így van, így van.
Próba szerencse.
Kerkez Miros a jó megoldás.
Igen.
De hát
a Győr is volt, nem volt 20 éves előtt válogatott. Az utaság volt.
Az Alkmaar színeiben játszott konferencia liga elődöntőben.
Na pont ezen vaciláltam, hogy vajon neki az Európai Kupa elődöntő az hol volt meg, de
22-ben az Alkmaar a West Ham ellen.
Botondnak nem is lehetett Európai Kupa elődöntője még. Igen. Az nyilván.
No, hát nem tudom, hogy tetszette vagy nem tetszette, lehet, hogy túl tetszett, nehéz
tetszett.
Volt.
Én túl könnyen rávágtam, dolgokat.
Jó, hát becsapós.
De végül is csapatmunka volt, közösen összehoztuk.
Igen, így van, így van. Jó, gratulálok, szóval ez volt a játék, és akkor menjünk tovább.
Gratulálok, kitaláltad, Imre.
Menjünk tovább a hét témájával. Na hát már utaltunk arra, hogy a hét témája az valami olyasféle dolog lesz, ami ez egy adatelemző, hát nagy magabiztossággal hozzászólhat, meg egy olyan téma, ami azért őt intellektuálisan és szakmailag is kell, hogy érdekelje. Remélem, hogy ilyet sikerült választani.
Sikerült.
Az Athleticen Michael Cuxnak volt egy érdekes cikke a héten, ami hát nagyon lebutítva és címszavakban arról szól, hogy megjelent egy új poszt, vagy egy új szerepkör a pályán az idei Premier League szezonban, mi pedig a három top csapatot elnézve igazán feltűnő. Ez pedig a 8 és feleseknek a szerepköre, majd bontsuk ki, hogy pontosan mit jelent ez a cikk alapján, vagy ti hogyan értelmezitek.
Ő maga is hülye elnevezésnek.
Így van, ő sem, neki sem tetszik ez, és engem megijesztett először a cikk, mert úgy tűnt, hogy itt megint valami narratívizáló keretbe helyez egy, hogy mondjam, esetinek látszó jelenséget Michael Cox, amit tőle nem áll nagyon messze, de aztán ő maga is elmondja a kommentek között, hogy a cím az félrevezető, itt arról van szó, hogy három top csapat szituatíve egyes helyzetekben nagyon érdekes módon használ három játékost, olyan módon, amit mondjuk 10 éve nem nagyon tudtunk volna még elképzelni, hogy valaki néha középcsatárt játszik, néha pedig középső középpályást játszik. Ez a három játékos, ugye Julian Alvarez a Manchester City-ben, Cody Gakpo a Liverpoolban és Kai Havertz az Arsenalban. Na, mi volt nektek a benyomásotok erről a cikkről? Szerintetek is ennyire érdekes ez a téma? Minek köszönhető, hogy jön egy ilyen új szerepkör, vagy egy ilyen hibridebb szerepkör a pályán, és láttok-e arra esélyt, Imre, te látsz-e arra esélyt, hogy ez ennél szélesebb körben is megjelen? Ennyien, vagy ez marad a top csapatok, tehát az abszolút krémnek a krémje szintjén, ahol ilyen esetileg bizonyos előnyök megszerzésre használják bizonyos edzők ezeket a játékosokat.
Szerintem ez az utolsó állítás, amit mondtál, ez valószínűleg így, azért ha most már ránézünk a top futballra, akkor viszonylag kevés olyan játékos tudnék én is felsorolni, aki profi alapján, vagy konkrétan a pályán játszik 8-ast is, meg 9-est is, és főként ezt a kettőt játszott, tehát ezért ez elég ritka. Hogyha onnan nézzük egy kicsit tágabb perspektívából a kérdést, nekem ilyen szempontból nagyon tetszett ez a cikk, hogy a futball szerintem abba az irányba megy el, és ez a nagy csapat csapatoknak, de a kisebb csapatoknak a keret kialakításánál is szerintem tetten érhető, hogy egyre több multifunkcionális, univerzális játékos képződik a top futballban, és olyan játékosokra van egyre inkább szükség, akik akár ezen a poszton, akár azon a poszton is megállják a helyüket. Rengeteg ilyen játékos lehet példaként hozni, de ez a három nyilvánvalóan top csapatból kiragadva egy picit szélsőséges eset. Mondom még egyszer, nem nagyon tudnék azért a kisebb csapatokból ilyen játékosokat felsorolni, de annyiban mindenképpen igaza van Michael Coxnak, mondjuk, hogy ez egy tendenciára felhívja a figyelmet. Tehát hogy azt mutatja meg, hogy tényleg most azért már Alexander Arnold jobb hátvéd, hát igen, úgy írjuk fel így a kezdő csapatba, vagy nem tudom, vagy a Vice-Scout oda teggeli be, vagy megnézzük az eredmények.com-on, akkor úgy látszik, mintha jobb hátvédet játszana. Igen, így írjuk fel, de hogy alapvetően, hogyha erre hívja fel szerintem a futball társadalomnak a figyelmét, akkor ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, hogy a játékosokat az a minimum talán, hogy labdával és labda nélkül milyen, én nem szeretem azt a szót használni, milyen pozíciót fog tölt be, természetesen a pozíciós játék miatt ez megkerülhetetlen, milyen pozíciót és milyen szerepkört, milyen mit vár el tőle az edző, mi a csapatban az ő feladata, és azt hogyan teljesíti, szerintem ez a kulcskérdés.
Én egy másik oldalról közelíteném meg ezt, ugye a futballjáték alapvető célja a gólszerzés. A gól szerezni tudó játékos a legkeresettebb cikk. A három kiemelt csapat mindegyike alapvetően labdabirtoklásra és az ellenfél térfelén töltött játékra épít, hiszen erősebb a keretük, jobb vagyunk, mindegy, többnyire ott vagyunk az ellenfél támad vagy védekező harmadán. Ahhoz, hogy egy ilyen relatív beszorított ellenfél, vagy többségében beszorított ellenfél ellen te eredményes tudjál lenni, az adás során elhangzott már az, hogy lényegében öt támadóval játszanak. Hogy a bubánatba tudsz még támadókat elhelyezni a pályára, úgy tudsz még támadókat elhelyezni a pályára, a klasszikus 1-2 vagy 3 támadó mellé még támadókat hozol be, de ehhez olyan támadók kellenek, akik egyébként intelligensek, labdabiztosak és védekezni is tudnak. Tehát én sokkal inkább annak a kényszernek a felismeréseként könyvelem el ezt a, nevezhetjük 8 és felesnek, de régen ez majd, hogy nem klasszikus 10-es volt, ezt a típusú Cox által jelzett újítást, vagy vélt újítást, ami egyértelmű arra utal, hogy vannak ma már olyan csapatok, és nem véletlenül, hogy nem a Brightont mondta mondjuk, vagy elemezte ezen a szinten, ott valószínűleg nem találsz ilyet.
Várom, hogy Danny Welbeckből, amikor csinálják nyugat.
De lehet, hogy van ott is olyan, akiből lehetne egyébként ezekben a csapatokban. Ez csak azoknak a csapatoknak lehet az én meglátásom szerint a sajátja, akik annyira domináns futballt játszanak, labdabirtoklásra, pozíciós vagy ilyen ötvözött futballt, amit mondtatok, azonnal visszatámadás épülő futballt játszanak az ellenfél térfelén, ahol az ilyen típusú játékosok számát, gólszerző játékosok számát meg kell növelni. Nézzük meg Gapkót. Hát ezek a játékosok, akik klasszikusan centerek voltak 193 centi magas, vagy 9-es, vagy elmozgó 9-esként, hamis 9-esként játszottak, ezeket hátrahozza, és most nem a ellenfél védővonala mögül árnyékból lép vissza a védő és a középpályás sor közé,
hanem
maga előtt látja, és onnan lép be a középpálya és a ellenfél védelmek sora közé. Üres területeket keresnek. Innen is keres, onnan is keres, ugye, és szerintem ez a fajta gólszerzési kényszer, hogy nehéz föltörni ezeket a védekezéseket, ez a fajta gólszerzési kényszer hozza magával azt, hogy klasszikus, régebben 9-eseket beteszünk középpályára, és így 2-3 9-esünk is van a pályán akár.
Igen, nekem is az volt az első gondolatom, hogy ez
nem azért... tudom, hogy jót mondok-e, de ezt...
Ugye, szerintem nagyon érdekes irányból kapizsgálsz, vagy legalábbis nekem is hasonló irányított eszembe, ugye a például 9 és feles, mint olyan, az hát nem akarok nagyot mondani, évtizedek óta létezik szerintem a futballban, hogy valakit 9 és felesként írunk le, ugye ez amikor egyébként 9-esként is tud játszani, de kicsit visszavontabb támadóként is tud játszani.
Kuti Nándor.
Hát ő meg ugye a hamis 9-es, ugye az
neked
ilyen.
Ugyanaz,
igen, ugye, hogy hogyan
neve, Totti, Rooney,
Del Piero, tehát nagyon sok ilyen játékos. Tudom mondani, olasz futballban ez aztán pláne, ahol ugye itt a trekvártiszták és a támadó képzésre kicsit összefolyik. Én is arra gondoltam, hogy oké, hát aki meg tud 8-ast is játszani, meg 9-est is, azt régen úgy hívtuk, hogy 10-es. Csak hogy azért itt szerintem merőben másról van szó, hogyha a játéképet nézzük. Tehát a korábbi 10-esek, ugye ennek az időszaknak a csúcspontjaként a 2000-es EB-t szoktuk emlegetni, amikor a négy nagy válogatott
a négy bejutó válogatottak, ugye az olaszok, a hollandok, a portugálok, meg a franciák, ugye négy olyan tízessel játszottak, mint Zidane, Totti, Bergkamp, meg Rui Costa, tehát hogy szóval ez volt ennek a csúcsa. Tehát ezek a játékosok nem védekeztek egyáltalán, teljesen szabadon játszottak a vonalak között, lényegében feel free alapon, és hát ők voltak a ilyen gyújtópontja az egész csapat támadó játékának. Ott vették fel a labdát, ahol akarták, azt csináltak a labdát, amit akartak. Azért ezekre a játékosokra ez már nem jellemző, vagy nem írható le így mondjuk Julian Álvareznek a játéka. Sokkal inkább azt láttam én is, hogy a sokoldalúság fontos itt. Tehát, hogy ma már egy ilyen támadó játékosnak azon kívül, hogy gólokat szerez, és elpötyögtett 10-15 gólt, ezen a szinten szerintem támadóként, hogy mondjam, elvárás. Amellett ugye neki jónak kell lennie letámadásban, jó szögből, jó triggert felismerve, jókor kilépni a labdás játékosra, vezetni a pressinget. Egyébként az összjátékban is jeleskednie kell, tehát visszalépek, kihúzom a védőt, kérem mögé, rombuszok, háromszögek, harmadik emberes befutások, ezeket kell tudni csinálni. És ezek olyan játékosok, akikről most is szó van, akik ezt az összes boxot kipipálják. Tehát ezek közül majdnem mindegyik.
Plusz még nagyon kell tudni üres területre érkezni.
Nagyon tudnak üres területre érkezni. És
ezért,
és én ezt kicsit úgy látom, ha nagyon le akarnám történelmi vonalakban írni, vagy narratívizálni az eseményeket. Ugye régóta beszélünk arról, hogy kihaltak a tízesek, már nincsenek tízesek. Közben persze volt olyan 8-10 év, amikor a legtöbb top csapat 4-2-3-1-ben állt föl, ahol egyébként poszt szinten
muszáj volt berakni valaki tízesbe.
Létezik a dedikált tízes pozíció, persze mást játszottak, mert másképpen
játszottak.
Nézzük
meg az öreg embereket, Zsirút például, hogy hogy játszanak klasszikus tízesként.
De most már szerintem ez is elmúlt, tehát ez a klasszikus tízesek kihalásának a vég stádiuma, tehát most
én
már a legtöbb csapat 4-3-3-ban
állt föl. Látom. És azért nem így látom, mert szerintem a klasszikus tízesek azok időről időre visszafognak, az olyan, mint egy hullámvasút, időről időre visszafognak jönni, mert az egy különleges állatfaj. Azt vagy megtalálod, és vagy hatékony egy adott csapatban, vagy nem. De melléjük tenni egy olyan kilencest, vagy klasszikus tízes mondtam?
Igen.
Bocsánat, klasszikus kilenceseket akart, tehát az igazi középcsatár, targetmenek. Ezek mindig vannak, akik vagy megtalálod és működik, vagy nem. De melléjük tenni egy ilyen univerzális támadót, aki képes védekezni, képes forgatni, képes üres területeket támadni egy ilyen kilences mellett, na az elég hatékony lehet, meg pláne, hogyha még van két szélsőd, és akkor már négy játékosnál tartunk, és mondjuk van még egy ilyen, hát mit mondjak, nem tudom, mert ott az öt támadód, aki mind az öt bármelyik képes gólt lőni. Én nem félek attól, hogy ki fog halni a klasszikus középcsatár targetman.
Én mert tízesekre gondoltam, hogy azok haltak ki, és ezeknek a végig stádiuma
akkor először mégiscsak jól mondtam.
Tehát, hogy az Álvarez kapcsán, és aztán mondd Imre, hogy azért mégiscsak az van, hogy ő a világ bármelyik másik klubcsapatában kilencesként játszana állandóan.
Igen.
Azért nem tud a Cityben kilencesként játszani, mert Erling Haaland ott van előtte.
Na de akkor most valahogy a tízesek, akkor most föl akarod helyre rázottam a kilences meg a tízes összekeverések között. Tehát akkor a tízesek, most akkor visszatérek, hogy másképp nevezzük a tízest, mert ezek olyan tízesek, akik egyébként marhalabda ügyesek, és a tízesekre mindig az volt a jellemző, hogy marhalabda ügyesek, de jó helyen van náluk a labda, gyors döntéseket hoznak, mélyebbről támadják a kaput, mint a kilences, igaz?
Hát nem tudom, hogy mennyi időnk van, de én erről a kérdésről egyébként órákat is elbeszélgetnék, tudom, hogy ennyi most sajnos nem áll a rendelkezésünkre. Nagyon sok aspektust felvetettetek, amivel azonosulni is tudok, meg szívesen hozzá is teszek egy kicsit. Ugye mondta Janek, hogy 4-3-3-as felállásban játszik ugye a Liverpool, az Arsenal, meg a City is, hogyha így felrajzoljuk a formációt, és én azért végignéztem a Premier League-be és meg egyébként a magyar bajnokságban is, mert arról is beszéltünk, hogy azt is esetleg megnézhetjük, hogy ott mennyire elterjedt ez a taktikai újítás.
Van-e egyáltalán ilyen játékos, ilyen típusú játékos?
Egyébként általában a taktikai újítások mennyire elterjedtek.
Egyébként egy röviden ezt le is tudnám ezt a választ, hogy én nem találtam, és akkor vissza is kanyarodnánk a Premier League-re.
De én kettőre gondoltam egyébként, Kodróra és Vindekerre, de majd akkor nézzük. Egyik előről visszább és visszáról is, vagy hát középpályáról indulva is tud játszani, a másik meg egyértelműen klasszikus nyolcas, de mégis nagyon gólerős, ami azt mondja, hogy egyrészt fejjel jól támadja az üres területeket, másrészt szerelni is tud, forgatni is tud. Na, de mondjad.
Jó, akkor már tényleg visszatérhetünk rá, mert valószínűleg te egyébként többet is nézel magyar futballt, úgyhogy simán lehet, hogy azért ez a két játékos ez viszonylag közel áll. Ugye top csapatok játszanak most ezt a három Premier League top csapatot kiemelve, meg a Newcastle-t is hozzá hozzátéve egyébként az elmúlt időszakban azért ők is elég jók voltak. Itt van ez a 8-as per 9-es szerepkör, ami egyébként abból indult, szerintem, én legalábbis úgy emlékszem, hogy ugye Harry Kane a 9 és feles szerepkör. Nekem egy picit ez az a 8 és feles, ilyen értelemben nekem tetszik, hogy tényleg a kettő között van félúton számtani átlagban, matematikai átlagban, de ugyanakkor egy tágabb, nagyobb általánosabb jelenséget én még nem véltem felfedezni. Azt szerintem azt nagyon fontos itt leszögezni, vagy tisztába tenni, hogy a tízesek, a klasszikus tízesek, akikre itt utaltunk, Rooney, Totti, stb. Rui Costa, ezek a játékosok sokkal kevésbé védekeztek a védekezésből, sokkal kevésbé vették ki a részüket, kvázi el voltak rejtve úgy a rendszerben, hogy a gyengeségeik ne jöjjenek ki.
De ne nem biztos, hogy nem tudtak volna védekezni, csak akkor nem volt a feladatuk, mert nem volt például olyan pressing, hogy rögtön vissza kellett támadjál, hanem azt mondja, hogy jó, befejeztem a támadást, hátradőltem, kész. Nem volt elvárás tőle.
Ez mondjuk teljesen így van. Így modern futballban viszont sokkal jobban megvan ugye ez követelve és elvárás, hogy ugye, ahogy mondtuk is, hogy a letámadásnak a megindítása, tehát hogy nagyon intelligensen kell olvasni a pressing triggereket, milyen szögbe, milyen ívben támadod le, mikor indítod el a letámadást, mennyire agresszíven mész ki rá. Tehát ezek látjuk mondjuk a Liverpoolnál is, hogy még Darwin Núñeznek a beszoktatása vagy beintegrálása azért némi időt vett igénybe, de ez teljesen természetes egyébként. Én gondolkoztam, hogy milyen játékosokra illik ez a hibrid szerepkör, ez a 8 és feles, és bár nem játszott 8-ast, de Liverpooliként, vagy Liverpool szurkolóként tűnőt mindenképpen idefelé nem. Én Roberto Firminóról el tudtam volna képzelni, hogy ő simán eljátszotta volna, és játszott is talán időnként hasonlóan. Ő mozgott annyira vissza, hogy akár a 8-as pozíciót is fel tudta venni, de összességében ez nem volt egy általános dolog. Wijnaldum volt még egyébként ilyen a Liverpool, aki a holland válogatottban játszott azért kázi hamis 9-est, azt mondjuk egy picit más, mint a 10-es, de Liverpool meg ugye sokkal inkább biztosított a középpályán és a szélsővédők, felfutó szélsővédők mögött visszazárt, és úgy azokat a területeket kontrollálta. Ez egy nagyon összetett kérdéskör szerintem is. Nem tudom, hogy igazából sok mindenre szívesen.
De csak 9-esből lehet 8 és feles? Vagy lehet 8-asból is 8 és feles?
Szerintem simán működik egyébként oda-vissza ez, tehát hogy ezt
mert olyan találni. Mondjuk lehet, hogy nem 190 fölötti egyébként kisgyerekkor óta centerként játszó valaki, aki tud mást is játszani, és ezt egy ilyen típusú csapatban dominánsan támadó, letámadó területet birtokló csapatban és passzjátékrépő csapatban visszáhúzzák, hanem amit mondtam, mondjuk maradjunk a magyar példánál, vagy maradjunk Bellinghamnél, aki nem tudom, ez egy kérdés, hogy Bellingham például lehet 8 és feles.
Bocsánat, Bellingham nekem ő egy ilyen, így a fejemben így felvillan egy ilyen nem tudom, piros felkiáltója, mert pont az ő profilozása egy iszonyatosan nehéz téma. Ha megnézzük a hőtérképét, hogy meg a Wildcard hova szokta őt bepozícionálni, akkor hogyha azt mondjuk, hogy szélső, akkor nem mondunk hülyeséget, mert nagyon sokat játszik left wingerként, de ugyanakkor box-to-box középpást is lehet rámondani, nagyon sokat ér fel az ellenfél 16-os emelő gólokat szerez. Szerintem Bellinghamre kázi képtelenség azt mondani, hogy most ő ilyen típusú játékos, hogy elképesztő.
El tudná játszani szerintem, hogyha egy olyan csapatba kerülne, ezt kérik tőle, ő ezt el tudná játszani, mondjuk ő szerintem bármit el tudna játszani.
Hát mert jó játékos, ugye, és akkor megint visszakarulunk oda, hogy kérték ezt a srácoktól, akik tedmillettünk, ugye? Aki klasszikus 9-esek volt, kérték azt, hogy
támadj vissza. Nyilván ez egy evolúciós kérdés, igen, a futball evolúció most itt tart, amikor mondtad, hogy olyan játékos, aki jól kezeli a labdát, kis területen ki tudja hozni, megver egy-két embert, hát most, hogyha a csúcs futballnak a krémjét nézem, hát jobb hátvédben is ilyen emberek játszanak, vagy a klasszikus balban. Most Conor Bradley elég jó barátságban a labdával, 19 éves szélső hátvédje a Liverpoolnak, hát akár ott teszem a pályán, ki fogja hozni nyomás alatt is 10-ből 7-szer, mert még csak 19 éves, aztán már 22 lesz, akkor 10-ből 9-szer hozza ki. Szóval ez már ezen a szinten tényleg minimum elvárás, majdnem minden poszton beleértve a kapust is. És egyébként a kérdésedre visszatérve, a Cityben tavaly ennek a fordítottja volt. Ha emlékeztek, hogy Gündoğan milyen sokszor játszott, alapvetően 8-asként, akár hamis 9-esbe, akár az, hogy a pressingbe föllép a csatár mellé, hogyha Holland is játszott. És én kicsit azt láttam a Citynél, hogy egyszerűen Álvarez lett a Gündoğan pótlék, nem pedig mondjuk Kovácsics, akire sokan gondoltak. Egyszer más hogyan oldja meg ugyanazt a problémát Guardiola, de az a probléma létezik, vagy azt a megoldást ugyanúgy használni kell. Közben jeleznek nekünk, hogy lejárt a műsoridő.
Vagy fúrják a falat.
Na jó, maradt-e bennetek bármi?
Én még egy nagy apróságot tennék csak hozzá az, hogy ez én alapvetően, amit Gündoğan Álvarez összevetésben azt érzem, hogy Gündoğan sokkal jobban adta a kontrollt, és egy labdabiztos, pressing-rezisztens játékosként tudnám leírni. Álvarez meg sokkal direktebb, és egyébként Cody Hakpo is abszolút ilyen típus, és erre szerettem még volna talán felhívni a figyelmet, hogy szerintem ez inkább a labda nélküli mozgásokban adja ki magát, ez, hogy a középpályára berakjuk, és akkor ők intelligensen el tudják indítani a letámadást, vagy nagyon jól érzik ezeket a pressingeket. Labdával én kevésbé érzem azt, az, hogy egy Gakpo 8-asba, vagy egy Havertz 8-asba olyan nagyon sokat tudna hozzátenni. Szerintem ez itt is van igazából a válasznak az egyik része, hogy ez inkább a labda nélkül, és inkább a pressingre van kitalálva, és azt is hozzátéve, hogy egy Álvarezt egy Liverpool ellen nem feltétlenül érdemes berakni egyébként ilyen 8-as.
Már a Chelsea ellen sem volt érdemes.
Már oda se, igen, úgyhogy ez szerintem nagyon ellenféltű is függ, egy nagy csapat ellen sokkal labdabiztosabb, kontrollt jobban adó középpályásra van szükség, egy ilyen profilt érdemes beállítani, de kisebb csapatok ellen, hogy feltörni a védekezést, és low blockba 5 védővel, 6 védővel felálló csapat ellen, ott meg kifizetődő lehet.
Úgyhogy szerintem... továbbvéve a gondolatot, pressing után azonnal támadni mélységből az üres területet, ki az, aki tudja, ki az, aki villantja ezeket a csatárerényeket.
Abszolút.
És hogyha hátrébb húzol egy Gakpót, akkor lehet, hogy ő ezt jobban fogja csinálni, mint az mondjuk, aki kisgyerekkora óta mondjuk védekező középpályásnak vagy nyolcasnak készítettek.
Igen, az is egy érdekes szempont, és szerintem itt, ha lezárjuk, akkor sem tévelünk nagyot, aztán persze ezen érdemes így figyelni a mérkőzéseket, vagy tovább gondolni ezeket, ez tényleg csak egy vitaindító szerintem ez a cikk ebből a szempontból, hogy ma már labdával a legtöbb nagy csapat igazából 2-3-5-öt játszik, vagy 3-2-5-öt, vagy hasonlókat, tehát ilyen ősidők futballformációi kerülnek elő, mint a VM rendszer, meg hasonlók, amiket tényleg csak könyvben láttunk leírva, aztán néhány éve megjelent ez a pályán, és ha ebből indulok ki, hogy itt mennyire közel játszanak egymáshoz a támadó posztokon lévő, tehát az 5 támadó ember az igazából mennyire közel van egymáshoz, és mondjuk a pozíciós játékból is fakad az, hogy a túltöltéseknél kifejezetten kell, hogy közel legyenek ezek a játékosok, tehát ami 10-12 éve elképzelhetetlen lett volna, hogy egyáltalán egy mondatba leírjuk egy 8-asnak, vagy egy 9-esnek a szerepkörét, az azzal, hogy a távolságok a pályán ennyire redukálódtak, szerintem hirtelen közelebb került mindaz, amit elvárunk ettől a két játékostól. Nem akarom azt mondani, hogy megszűntek a posztok, de ez egy olyan érdekes evolúciós történés a futballban, amiről szerintem keveset beszélünk, mert kevés rá az idő, de nagyon érdekes. Jó, reméljük ti is így gondoltátok, hogy nagyon érdekes.
Én jól éreztem magam. Na.
Imre, köszi szépen, hogy itt voltál, reméljük jössz majd még.
Nagyon szuper volt, köszönöm a lehetőséget, szívesen bármikor.
És remélem, hogy ti is élveztétek a megújult, újra fazonírozott
comeback-et.
Comeback-es zicsert.
Comeback.
Tartsatok velünk a jövő héten, és amikor új vendéggel, új témákkal, és lehet, hogy új rovatokkal is jövünk majd. Sziasztok!